Kemény István költészetéről szóló előadásomban az érdekel elsősorban, hogy milyen viszonyban van egymással a számok versbéli szerepeltetése plusz a számolás aktusa, a gazdasági motivumok metaforák alkalmazása, illetve az idő absztrakt fogalma. Utóbbiról születtek komoly dolgozatok kemény életműve kapcsán. A mitikus és a történelmi idő kapcsolatáról Guillaume Metayer írta az első mérvadó szöveget az egyik 2008-as Kalligramba, ami sok más munka kiinduló pontja lett. Másrészt feltűnő, hogy Kemény István mennyire szereti a számolást a verseiben, ráadásul ezt nem is kellett, hogy magam vegyem észre. 17 évesen egy középiskolásodnak szóló alkotótáborban vettem részt Kemény egyik kétnapos líra szemináriumán, semmire nem emlékszem egyébként a szemináriumból, csak arra, amikor azt mondta Kemény, hogy a versben a matekkal nem lehet mellélőni. Ez bekrás volt. Nem véletlenül születtek a számok és a számolás szerepéről kiváló tanulmányok a Kemény költészetéről, a gazdasági motivumok viszont kevésbé érdeklik az értelmezőket. Holott a számolás, az idő és a gazdaság hármasra sok esetben áll kapcsolatban egymással itt. Ezek hol két, gyakrabban három elemű kapcsolatok. Az előadásban öt konkrét szövegpélda segítségével mutatom be a három szegmens egymáshoz való viszonyát, illetve a versekhez és a relációkhoz kapcsolt beszédmódokat. Az előadás során reményeim szerint egy lépéssel közelebb kerülünk Kemény István költői gazdaságtanához, már ha tényleg van neki ilyen, illetve sikerül felmutatnom egy olyan kortárs költészeti példát, mely talán a kutatócsoportnak is hasznára lehet, de ez egyáltalán nem biztos. Az öt demonstratív példa előtt némi pontosítás. Számolás aktusa alatt egyfajta provokatív matematikát értek, amikor a versben megjelenített, vagy egy versen kívüli hatókörből érkező számok szövegszervező és jelentésmódosító erővel bírnak. A versen kívüli hatókör Kemény esetében sokszor évszámokat jelöl. És itt el is érkezünk az idő kérdéséhez. A történelmi és a mitikus időnek a Kemény szakirodalom által feltárt kapcsolatával csak érintőlegesen foglalkozom. A versekben megjelenő idősíkokkal annál inkább, legyen szó visszatekintésről, vagy jóval gyakrabban időszembesítésről, azzal a kikötéssel, és a kiinduló pontom hasonlóan a Gergőhöz, a Németh G. Béla, hogy a Németh G. Béla féle fogalmat nem kizárólag a létösszegző verstípus előszobájaként használom, hanem a még már most híres tanulmányi tányát idézve az alapidők, idézem, szembesített jelenléteként. És akkor számolok. Első példa. A három szegmens, az idő, a számolás és a gazdaság kételemű kapcsolata figyelhető meg a Feltételesen szabad asszociációk című nehezen felfejthető versben. A számolás és a gazdasági motívum alkalmazása sajátja a szövegnek, az időszembesítés itt nem az. A vers egészen pontos történelmi eseményhez kötődik, a Falkland-szigeteki háborúhoz, pontosabban a General Belgrano argentin cirkálóhajó elsüllyesztéséhez 82. május 2-án, mely a háború argentin emberveszteségének felét is jelentette, több mint 300 fő halt meg a hajó elsüllyesztésekor. A vers. Ó, súlyos argentin halottak, fölöttük tenger, szívükben vérrög, az Atlanti-óceánnál várlak, de csak is a szállodában fürdök. De ezek csak képek az albumomban, a kísértett hajó mindig másút, a lelkem képei részeid, kedves, te vagy a másuk, a másuk. A halvány rózsaszín dübörgés délről, a rózsákra festett szovjet bankók, a ferdén otthagyott gerebje feldől, és felriadnak az angol partok. Meg kéne várni ócirmi téged hajnali órán egy pohár tejjel, de egy értelmiségi s két polgári réteg háromkor fekszik, és soha se kell fel. Felébredésem óta elsüllyedt 5,5 perc, és egyre rosszabb, nem az óceán mi titeket elrejtő boldog argentin halottak. A panaszdal retorikájával keretezett költeménynek csupán kiinduló pontjául szolgál a történelmi konkrétum, a kísértett hajó mindig másút félsora, illetve a gerebje pillangóhatást kiváltó feldőlése nyilvánvalóvá teszi, hogy a vers, tapintatlanul fogalmazva, más rajtkörülről is indulhatna. A háború brit érintettségének tudatában az angol partok és a rózsa motívuma nem meglepő, a szovjet bankok egy kicsit az. Adalék. A Falkland-szigeteki háborút általában az argentin hunta hatalommentési akciójaként és Margaret Thatcher újraválasztásának egyik legfőbb okaként határozza meg a történetírás. A hidegháború kontextusa viszont, ahogy arra fontos történeti munkák rámutattak, a Marino Bartolom könyve, illetve a Tem Dalaja könyve árnyalja a képet. A szovjetek számára a 80-as évek elején felértékelődött dél-atlanti térség, és komoly befolyást szereztek Dél-Afrikában. Erre válaszul a régen Thatcher tengely növelni szerette volna a katonai jelenlétet a térségben, így ez a történeti narratíva. Ha ezt elfogadjuk, értelmet nyerhet kemény megoldása is. Összemosolja egymással a háborús fenyegetettség tapasztalatát, a halvány rózsaszín dübörgést délről és a hidegháború nagyhatalmait. A halvány rózsaszín jelzőt, a halvány rózsaszín jelző a rózsaszínét előlegezi meg. A rózsákra festett szovjet bankok amfibolikus képe pedig egyszerre utal a 10 rubeles bankjegy színére, amennyiben rózsaszínre festették a pénzt, ez ugye amfibólia első jelentése, és az Anglia virág szimbólumára ráfestett szovjet pénzre. Ebben az értelemben a nem az óceáni titeket elrejt verzárlat, a hidegháborús nagyhatalmak közös áldozatává váló argentin katonák képe is érthetőbbé válhat, ahogy a panaszdal műfaja is. A számolás a 7-9. Sorban jön el. Egy pohár tej, egy értelmiségi, két polgári réteg, három kor fekszik, 5,5 perc süllyedt el. Hibás a számsor, ugyanakkor feltűnő. Az eszmélet állapotával lévő versbeszélő álomszerű, feltételesen szabad asszociációi a világ értelmi struktúrálásában nem segítenek, legyen szó számolásról, a történelmi is, így mint láttuk, gazdasági háttérről, vagy a versbéli motivumok pontos felfejtéséről. Teszi a beszélő mindezt a siratójének retorikájával, a panaszdalra jellemző eszközökkel. Második példa. Magárendelés című, kevésbé ismert kemény vers, már három elemű nexust vizsgál, benne összeér a számolás, az időszembesítés és a gazdasági motívum. A dikció jelen idejű, ugyanakkor hangsúlyos a század elő és a század vég kontextusának ellentéte. A vers. Szegény kis doktorbácsik, mit akartok még? Elavult már, amit nektek tanítottak. Az öltönyötök csupa feslés, és kulcsos a lift még a ti házatokban. 90 évesen mi a fenének rendeltek még mindig? Szánalomból elhoztuk a mi babánkat, hadd fektessétek a vizsgálóasztalotokra, remegő kezetekkel hadd tartsátok erősen szegénykét, süketen hadd hallgassátok meg a szívét, hadd meredjetek rá lucskos szigorúan, mi pedig hadd teljesítsük a parancsotokat, fel lehet öltöztetni a kislányt. Hadd mondjátok egészséges, írjatok is föl ezt azt azért, hadd kérjétek fillérre a vizsgálati díjat, azt a nyomorult, jelképes pénzt. Guillaume Metayer említett eszéjében részletesebben foglalkozik a magárendeléssel. Metayer kommentje, idézem. Amikor a doktor fillérre elkéri a vizsgálati díjat, azt a nyomorult jelképes pénzt, nem arról van szó, hogy kemény az orvosból egyfajta kellemetlen Shylock alakot kívánna alkotni, hanem éppen ellenkezőleg. A néhány forgalomból kivont pénzérmére redukált múlt metonémia mélységes szerénységét nyomatékosítja. Kemény költői bravúrja abban áll, hogy a pénzt sikerül a nosztalgikus emlékezés metonimikus alakzataként működtetnie, holott a fillér elvileg éppen a pruszti teasütemény inverse volna. A pénz, mint egyetemes szimbólum alkalmatlannak tűnik a nosztalgikus gépezet működtetésére, hiszen ez utóbbi hitelessége az egyediségből, az egyén és a tárgyak közötti önkéntelen érzelmi viszonyból táplálkozik, eddig az idézet. Metayer szerint tehát a vers beszédmódját uraló gúny valójában nosztalgia, és a nosztalgiát a megszólaló múlt szegényességének felmutatásával éri el. Régi, 90 éves remegőkezű, süket emberek a versnyitányon is szegényként apostrofál doktorbácsit, és az ő régi dolgaik, a feslettöltöny, a kulcsoslít és zárlatban a fillér állnak a vers középpontjában. A fillér ráadásul elvileg alkalmatlan a nosztalgia felébresztésére, hiszen nem egyedisi, nem kötünk hozzá személyes érzelmeket. Metayer következtetése, idézet. Ezek a fillérek tehát nem csak azért nevezhetők jelképesnek, mert nevetséges összeget jelentenek, hanem azért is, mert visszájára fordítják a bennük kifejeződő par excellence emberi szimbólum, a pénz képét. Idézet vége. A múlt-jelen relációban képződő nosztalgia, tehát a pénz itt atipikusan használt szimbólumából lel nyugvó pontra. Amikor Metayer a néhány forgalomból kivont pénzérméről beszél, annak egészen konkrét referenciája van. Az Állástalan táncos nő című gyűjteményes kötet datálása szerint a költő a verset 99. októberében kezdte írni, és november végén fejezte be. 99 a magyar fillér megszűnésének éve volt, ekkor szüntették meg az utolsó zászlós hajó az 50 filléres verését. A múltat képviselő 90 éves orvosok pedig 909-ben kellett, hogy szülessenek. Nem szükségszerű a szerzői intenciónak tulajdonítani, a 909 a magyar és a nemzetközi gyermekgyógyászat kitüntetett éve volt, csak egy példa. Ebben az évben indítványozta egy budapesti kongresszuson Bókai Zoltán a későbbi International Pediatric Association létrejöttét, ami tulajdonképpen a világ első gyermekorvosokat tömörítő szervezete lett. Igazi sikersztori, melynek fényében még inkább kontrasztosnak tűnik a gúnyolódó beszédmód és indokoltnak a nosztalgia értelmezés. A versbéli matematika minden esetre egyfajta nézőpontból működik, a szegényes 909-ből eredő múlt feszül neki látszólag az egészséges jelennek, és az egészségesnek nyilvánított csecsemő segítségével a jövőnek is. miközben többek közt a fillér motivumával nosztalgiát is ébreszt a múlt iránt. Harmadik példa. Az élőbeszédben olvasható pénz, ironikus, időszembesítő költemény. A vers. Te csak a sárkány voltál, annyi ostoba fejjel, amennyit éppen nem lehet levágni. Akkoriban már visszafejlődött a szárnyad, és a nagy test súlyától ülnöd vagy feküdnöd kellett. Későn születtem, én már csak ezt láttam belőled, egy borzasztó féreg hever a kincsen. Ez zavart össze. Azt hittem, lebírnálak győzni, és aztán csak két dologgal nem bírnék el, a dögszaggal meg a kincsel. Egy szóval megsajnáltalak, két szóval gyáva voltam. El is ment így az ifjúságom. Azt te sem mondd, hogy észre se vettél. Királyfi voltam, karddal és lobon. Lángot is fújtál rám, úgyhogy ezt nem mondd. De minden másban neked lett igazad. Csak egy kincs van a világon, és belőled is csak egyetlen egy van. Sárkány, azt hiszem, feladom. Borbély András a kötetről szóló 2006-os kritikájában kiválóan summázta a verset. Idézet. A vers egy megkésett ember sors tragédiáját meséli el, a megkésett önmagával való találkozását, a királyfi és a sárkány találkozásának mitológikus keretébe ágyazva. A késő született királyfi sárkány helyett csak egy borzasztó férget talál a kincsen heverve, így nem történik semmilyen hősi küzdelem a kincs megszerzése érdekében. A vers utolsó sorai a királyfival végbe ment meghasonlásra utalnak, hiszen végül rádöbben, hogy mégiscsak egy kincs van a világon, és egy sárkány, ezt az egy-egyet pedig nem lehet mással kiváltani. A királyfi önfelmentése, nevezetesen, hogy ő valóban az a királyfi volt karddal és lovon, sikertelen, mert a mitológia értelmezhetetlen csak királyfival, sárkány nélkül. Ezért végződhet így a vers, azt hiszem feladom. A cím is erre az átértékelődésre utal meglehetősen ironikusan. A szövegben kincsről olvasunk, a cím mégis ez, pénz. A kincs népmesei motivuma révén szemantikailag sokkal gazdagabb világot asszociál eddig az idézet. A mitikus idő gazdasági szimbólumát, a kincset, a történelmi idő gazdasági szimbóluma a pénz váltja fel, előbbi a múlt jelölője, utóbbi a jelené. Az időszembesítés iróniája viszont nem csupán a kételem felcserélésében látszik, hanem a számok alkalmazásában is. A vers harmadik szakaszában a beszélő az egy szóval, két szóval buta szóviccével késlelteti, és egyben előlegezi meg, az el is ment így az ifjúságon közhelyét. Az én beszéd hullámzása a lenéző visszaemlékezéstől a zavart magyarázkodáson és az önigazoló vádaskodáson át jut el az azt hiszem feladom konklúziójáig, melyet egyszerre vehetünk, ahogy Borbély András írta komolyan, és láthatunk ironikus fénytörésben, amennyiben a csak egy kincs van a világon, a pénzre vonatkozik. Negyedik példa. Az Egy nap élet, kemény egyik legtöbbet értelmezett verse, egy 15 éves osztálytalálkozót, a részegedést és a másnapot meséli el, benne a korábbiaknál is inherensebben kapcsolódik össze az időszembesítés számvető jellege, a számolás kitüntetett szerepe és a gazdasági motívumok. Részletek. A vers nyitány. 33-ból 20-an maradtunk, 15 év után szép ez is. Kezdődik a vers. Majd. 20-an maradtunk, 20 ruha és pénz, 11 autó, a valamink. S már is megy kettő. Tudod, a kölkök nélkülem nem alusznak el, a másikért meg itt a férje, a sövény fölött már ott a fej. Valaha fontos a harmadik volt, pohárral áll, hogy menni fog. Az asztal mögé bezárva ültem, mutattam, kibújni nem tudok. Valami szél jött és bodzaszag volt. Eltelt a második óra is, mutatta hány van, mutattam három hát neked, jön a harmadik, és ezzel átbújt mellém az asztal alatt, hogy még egy pillanat, mesélt, mesélve újra átbújt, s még mindig mesélve elszaladt. Átmásztam én is, hogy elszökésre, menekülésre kész legyek, egyszer csak mégis délelőtt van, öten maradtunk részegek. A vers a cezúrát követően így folytatódik. Itt volna vége, de életemmel nem szolgáltam rá erre sem. Ha délelőtt volt, hát délután lett. Haza a 61-esen, végül a hazaérés és a verzárlat. Bolyongás végi nagy türelmet vinnék haza a pénz iránt, erdőbe mennénk a gyerekekkel, úgy élnénk le a délutánt, órára, tükörbe, más szemébe estig már nem pillantanék, azon a napon mesélés utánig megtartana a tartalék. S ha alszanak már, 9 után, el mezitláb akkor menni csak, legvégül még kifutni innen, mint bölcsnek hitt öreg férfiak. Kőris Imre a számvetés és a számolás kapcsolatát már tanulmányának címében is kiemeli, számvetés és számolás, ez a tanulmány címe. Szilasi László az osztálytalálkozó résztvevőinek és a résztvevők fogyásának számértékét, a vers bibliai utalásaihoz csatolva az utolsó vacsorával hozza összefüggésbe. Kaponyos András pedig kifacsar mindent, ami a versben szereplő számokba rejlik. A haza a 61-esen félsornak, például a 61-es villamos nyilvánvaló utalásán túl biografikus értelmet tulajdonít, Kemény ugye 61-ben született, ezen felül összefüggésbe hozza az Bob Dylan Highway 61 Revisited című lemezével, és Petri, hogy elérjek a napsütötte sávig című versének zárlatával, ez ugye a nyári hajnal 961. Csak a móka kedvéért álljon itt Kemény kommentje az Állástalan táncos című beszélgetőkötetből. Idézet. Arra sem emlékszem, hogy hónapokkal később, mikor a verset írtam, eszembe jutott-e, hogy mi voltunk a 61-62-es évjárat. Logikus lett volna. Talán igen, de nem ezért lett 61-es. Egyszerűen ez a villamos jár az Alkotás utcában, ez visz hazafelé Budaörs felől az Újlipót városba. Vitt volna, de a valóságban nem ültem aznap a 61-esen, mert a Vali, ékszerészletre emlékszem, hozott be a városba kocsival. Eddig az idézet. Jelen eszmefuttatáshoz Kőri Zsimre konklúziója áll a legközelebb. Miért számol a vers? Idézet. Kemény versében is megvan a számolásnak ez az ősi, birtokba vevő, de általa teljesen birtokolni nem tudó, különösképpen az élet birtokba vételére szükségszerűen alkalmatlan vonása. Idézet vége. A leltárkészítéshez, a birtokba vétel sikertelenségéhez kapcsolódik a pénz motívuma is. Kétszer fordul elő a versben szabályosan. Előről a 11. sorban és hátulról a 11. sorban. 20-an maradtunk 20 ruha és pénz, 11 autó a valamink áll a vers 11-12. Sorában, mely ironikusan állítja metaforikus viszonyba az embereket a materiális javakkal, és jelzi a valamink segítségével a birtoklás, a birtokba vétel szintén ironikusan értett igényét. Az árlatban aztán, már a következő napon, a vers idejét tekintve, ez a 11-12. Sor hátulról, más beszédmóddal találkozunk. Ez ugye a bolyongás végi nagy türelmet vinnék haza a pénz iránt. Sorra. A beszélő felhagy a számolással, ezt jelenti a türelem a pénz iránt, és elodázza a számvetést. Órára tükörbe más szemébe estig már nem pillantanék. Ugyanakkor a családapa szerepében komolyan veszi, ha úgy tetszik, összeszedi magát. Méghozzá úgy, hogy időlegesen félreteszi a világ birtokba vételének igényét, hiszen a délutáni családi leélésben, ez a erdőben mennénk a gyerekekkel, úgy élnénk le a délutánt sor, sorpár, nincs ideje a számolásnak, és nincs ideje a pénznek, sőt, nincs is idő. Mesterházi Mónika helyzetjelentés című versét idézve, annyi viszont innen is belátható, hogy a számolás szokás szerint prokrasztináció. Ötödik példa. A célszerű romok. Ez az Élőbeszéd című kötetnek a záró verse. Két gazdasági motivumot kapcsol össze. Az időszembesítés tulajdonképpen a vers kiinduló pontja. Egy szép napon, mikor egy régi fényképe félpár keci, hogy más kacat miatt, nem is tudom, de a régi önmagammal szembesültem már megint. Majd a múltjelen relációba csempészi be az első gazdasági motívumot a szerző, amikor oda jut, hogy és luxus minden, ami azóta lettem, mert megváltozni öngyilkosság, ez jutott eszembe egy szép napon, itt keretezi be a kezdést. A joviális, szinte anekdotikus beszédmód a luxus minden frázisához, aztán egy váratlan asszociációval újabb gazdasági jelenséget kapcsol. És a nagy sötétben a belgák, igen a belgák jutottak eszembe, akik nem régiben, egy alkalommal, így mondja a fáma, nagy jólétükkel nem bírván már mit kezdeni, gondoltak egyet, és kivilágították az autópályákat. Az autópályák a vers folytatásában még akkor is világítanak, mikor már réges-rég hanyatlott és szegényedett, mikor már öreg és magányos volt Belgium. Ez így szerepel a versben. A referenciális értelemben víziós, ugyanakkor visszaemlékező beszédmód mesélő jellegét aztán a számvetéshez konvencionálisan jobban illeszkedő, tagoltabb, intenzívebb retorika váltja fel a verszárodban. Itt állok most tehát, és tudom, amit tudok, fölösleges fények nincsenek, és célszerűek a romok, kétszer kettő pedig négy, ha sosem mondom el, elfelejtik, ha túl sokszor mondom, nem hiszik el, és gúnyolódni tilos. Kemény az Állástalan táncos című beszélgető kötetben a következőt mondja a versről. A túlcivilizált Európa és a széteső klasszikus európai civilizáció jelképének szántam a kivilágított autópályákat, tehát szimbólumnak, mint a magárendelésben. A kétszer kettővel pedig a számolás aktusa is megérkezik a versben. Méghozzá zárlatként a világ számszerű birtokba vétele itt a kommunikációval, a költészet megszólalási lehetőségeivel kapcsolódik össze. Ha birtokba vétel lehetségesnek is tűnik, annak versbéli kommunikációja már nem, még akkor sem, ha a kétszer kettő iskolás példájáról van szó. Zárlat. Kemény költészete tele van gazdasági motivumokkal. Szereti a pénzt. Sok versben eladtam magam megélhetése semmi eset, a luxus mindenhez hasonló közhelyek formájában találkozunk velük, másút és nem évszak Eberfalombia, vakfilozófus és az ajok, stb. Jelentésmódosító jelképekként. A költői életműre jellemző számolás és időkezelés, mely leggyakrabban időszembesítés jelent, eltérő beszédmódokban kapcsolódik össze ezekkel a motívumokkal. A példaversek zárlatában viszont egy valami közös. A feltételesen szabad asszociációban nem tudjuk meg, hogy mi rejti el a halottakat. A magárendelésben a fillér nem feltétlenül azt jelenti, amit elsőre feltételezünk. A pénz beszélője, azt hiszem feladom, feladja a harcot, egyben a megszólalást. Az egynap élet versbeszélője a halogatás után menekülne, legtöbbé kifutni innen. A célszerű romok a kommunikáció nehézségét artikulálja. A világ számokkal, javakkal, idővel és sok esetben nyelvvel történő birtokolvétele kemény költészetében szélmalomharc csupán. Nem véletlen, hogy a költő most épp Lovag Dulcsine a címmel ír verses regényt. Köszönöm a figyelmet!